szobahőmérsékleten szintelen és szaktalan folyadék. De nem kémiaórán és nem iskolában vagyunk, hanem a Mindentudás Egyetemén. A víz itt színes, szagos, áramlik, szétfolyik, spriccel, megdermed, elpárolog, átalakul. Mert a víz gyönyörű, mert a víz fontos és elsősorban vizes. Ezt az adást senki nem ússza meg szárazon. Talán már felmerült önökben, de ha nem, hát bennem egészen biztosan, hogy ki is az a Lévai Balázs. Mitől lesz olyan, amilyen? Miből épül fel? Nos, ha lenne a hátamon egy lista az összetevőimmel, akkor valahogy így néz neki. 17 kg fehérje, 14 kg zsír, 1 kg szénhidrát, vas és víz. Méghozzá jó sok víz. 62 liter tiszta, hamisítatlan víz. Szigorúan buborékmentes. Tehát arra a kérdésre, hogy ki is Lévai Balázs, az a legpontosabb válasz, hogy nagy mértékben víz. De honnan jön ez a víz, és hogyan pótlódik? És ami a legaggasztóbb kérdés, vajon lesz belőle a jövőben is elég?
Szakemberek és laikusok előszeretettel hasonlítják hazánkat a féle lavorhoz, amit a környező országokból érkező patakok, folyók töltenek fel. Erre a nagy lavorra az is jellemző, hogy a beletöltött víz sem időben, sem térben nem oszlik el egyenletesen.
Összességében nagyon sok vízzel rendelkezünk európai összehasonlításban, azonban ezek a vizek, a nagy folyók, a Duna, a Tisza és a Dráva mentén helyezkednek el. A vízfolyás sűrűség az kicsi, és ennek megfelelően vizet átvezetni máshova természetes módon nem nagyon lehetséges. Az országon belül a csapadékból keletkező vízkészlet, szemben a nagyon sok vízzel, az egyik legkisebb Európában. Itt elégséges az Alföldre, a Nyírségre, a Dunatisza közi hátságra, a belső vízgyűjtőkre gondolni, és ez megint a legek egyik elemét képezi. Az időbeli változékonyság rettenetesen nagy, mindannyiunk előtt közös, mert az árvizek, a belvizek és az asszályos időszakok gyakori előfordulása sokszor egy éven belül is egymást követik ezek az események, és ezek együttes kezelése komoly kihívást jelent.
A vízfolyások erekként hálózzák be a Kárpát-medencét. A hálózat sűrűsége pedig pont annyira változó, mint a vérereké az emberi testben. Állóvizekben sincs hiány. Helyenként kisebb-nagyobb tavakat, néhol víztározókat látunk, másút pedig mocsarak, lápok felszínén csillan meg a víz. Semmi kétség, szép hazánk akár afféle vadvízország is lehetne. Magyarország világviszonylatban is egyedülálló vizes élőhelyeit nem csak a madarak keresik fel előszeretettel. Gyakori vendég errefelé az ember is, aki kikapcsolódást keres és talál ebben a földi, pontosabban vízi paradicsomban. Vajon tudják-e a vízi túrázók, hogy mennyire fontos környezeti tényező a víz?
Na csak! Egy üzenet a palacban. Lássuk, mi van benne. Egy cetli, annyi már bizonyos. A dugó egy kicsit nehezen enged. Lássuk, mi ez. Azt mondja, hogy... Hát, jól sejtettem. Ez bizony egy segélykérő üzenet. Nem kell írás szakértőnek lenni ahhoz, hogy megállapítsuk, az illető bajban volt, és a vízre bízta a sorsát. De ki írta az üzenetet? Filmünk végére Magyarország legjobb szakértőjének bevonásával ezt próbáljuk megkideríteni.
Aki ismeri az alföldi táj életét, vagy például a hortobágy életét, nagyon jól tudja, hogy tavasszal a vadvizekben récék, ludak, cankók, partimadarak ezrei gyülekszenek, és ugyanezen a helyen nyáron a racka és a szürke marha legel. Nem tudjuk biztosan, hogy ez most vizes élőhely, vagy egy gyep. Ez a kettősség jellemzi azt a tájat. Nem véletlen, hogy az alföldi ember gyakran mondja azt, hogy két isten kellene ennek a tájnak. Egyik, hogy árassza, másik, hogy szárassza.
A természetvédelem egyik alapvető kérdése, hogy megtalálható-e a harmónia egy táj hasznosítása és eredeti állapota között. Az Alföld egyes részein a víz mennyisége évente többször is változik. Ez egyáltalán nem kedvez az intenzív mezőgazdasági művelésnek. Persze lehet, hogy a gazdálkodást kell a vízhez igazítani, és nem fordítva. A mezőgazdasági tevékenység alapvetően a minél nagyobb haszonra törekszik. Ennek érdekében gyakran változtatja meg drasztikusan egy terület növényvilágát. Bíró Marianna ökológus, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének munkatársa, kutatásai során a táj múltját és jelenét egyaránt vizsgálja.
A kiskunsági gyepek háromnegyed része azért maradhatott ilyen, mert tavaszonként rendszeresen víz borította őket. Nem volt érdemes felszántani vagy beépíteni ezeket, még a hosszabb, száraz időszakokban sem. A tavaszi vizek beszivárgása után állattartásra használták ezeket a gyepeket, kaszálták, legeltették őket. Összesen több mint 550 ezer hektár vizes élőhely vagy felszín alatti vizek által befolyásolt ökoszisztéma van ma Magyarországon. Ezek akár szikes, lápi vagy mocsári jellegűek, egyaránt értékesek és nagyon fontosak a biodiverzitás fenntartása szempontjából. Nagyon sérülékenyek is, mert nem kapnak elég rendszeres vízutánpótlást. Különösen a láprétek és a mocsárrétek nagyon veszélyeztetettek. Használatuk hiányában pedig tájidegen özönnövények terjednek el rajtuk.
A vízutánpótlás kulcsfontosságú a kiskunsági gyepek fennmaradása szempontjából. De honnan érkezik ide a víz? Ennek jár utána Simon Szilvia hidrogeológus, az ELTE általános és alkalmazott földtani tanszékének kutatója, aki a Duna-Tisza közi Kelemenszéknél a tó és a felszín alatti víz kölcsönhatását vizsgálja.
Két különböző dolgot találtunk. A hidraulikai elemzés azt mutatta meg, hogy ez a tó csak sekély áramlásokkal van kapcsolatban, és a talajvíztükör évszakos változásának megfelelően lényegében vizet kap az egyik oldalról, a másik oldalán meg vizet ad le. És ahogy csökken a talajvíztükör szintje, kisebb lesz a hozzááramlás, és lényegében ő járul hozzá a felszín alatti vízközekhez. De ez a kapcsolat, ez csak a felső 20 méterre jellemző. A kémiai elemzés pedig azt mutatta, hogy lényeges, jelentős változás a felszín alatti víznek a kémiai összetételében nem volt. Tehát biztos, hogy nem valami olyan folyamat alakítja ki, ami a csapadék által befolyásolt, vagy felszín közeli folyamatok által. Tehát mindenképpen ez alátámasztotta azt a hipotézisünket, hogy ugye az Alföld alzatából kompresszió hatására felfelé áramlik egy nagy oldatanyagtartalmú víz mindenhol, ezt tudjuk. És itt, mivel az alzat 500 méter közelségben van, feltételeztük, hogy a felszín közelébe tud jutni. Mivel van itt ez a kémiai állandóság, biztos, hogy valami ilyen állandó sóforrásnak kell ezt létrehoznia, tehát ez volt egy bizonyíték annak, hogy biztos, hogy ez hozzájárul az itteni szikesedésnek a létrejöttéhez.
Minden élőlény túlélése a vízen múlik, de vannak olyan fajok, amelyeknek tényleg a bőrére megy a játék. Ezek az állatok a kétéltűek, amelyek minden más fajnál talán jobban ki vannak szolgáltatva a vízminőség változásainak. Habár sem a gőte, sem a béka nincs tudatában ennek, indikátorfajokat tisztelhetünk bennük, amelyek egyszerű távolmaradásukkal, eltűnésükkel vagy kipusztulásukkal jelzik, ha valahol gond van a vizeinkkel. És ami azt illeti, van jelezni való bőven.
Rég volt már, amikor a pesti utcákon hordókból árulták a Duna vizét. Egy vízfolyás természetes állapota, a benne élő sokféle élőlény rendkívül fontos a vízminőség szempontjából. Már a felszíni vizeink olyan terhelésnek vannak kitéve, amiből nehezen térnek magukhoz. A partok sok helyen mesterségesek, és a folyóknak sokféle szennyezőanyaggal kell megbírkózni.
Mi is az oka a vizek rossz állapotának? Hát az egyik probléma a szennyezés. Szerencsére ma már elmondhatjuk, hogy a közcsatornán összegyűjtött szennyvizeinket csak tisztítás után vezetjük az élővizekbe. A másik szennyezés forrás a szántóföldekről és belterületekről lefolyó csapadékvízzel közvetített, úgynevezett diffúz vagy nem pontszerű szennyezés. Ezzel szemben a védekezés is sokkal nehezebb és költségesebb, hiszen vagy a forrásoknál tudjuk kezelni a problémát, például növényvédőszerek vagy műtrágyák használatának a korlátozása, vagy pedig a lefolyási útvonalaknál kell a szennyezés tovább terjedését megakadályozni.
Bemutatom önöknek a tavikagylót, hivatásos vízminőség ellenőr, aki egész életét a természetes vizekben tölti. Testén folyamatosan áramlik keresztül a víz. Ha valaki, hát ez az élőlény egész biztosan tudja, hogy mi folyik itt. A felszíni vizeink nagy része a környező országokból érkezik. Sokakat hidegzuhanyként érhet a hír, hogy gyakran nem csak vizet kapunk a környező országokból. Ukrajnából pillepalackot, Ausztriából habot, Romániából pedig ciánvegyületeket. Én nem tudom, mi lehet ebben a látszólag tiszta vízben, de szerencsére van itt valaki, aki a segítségemre lesz. A kagyló, amint a környező víz összetételében valami zavaró hatást érzékel, becsukódik. A becsukódás időtartama és gyorsasága arányos a szennyezés mértékével. Más szóval, minél veszedelmesebb és erőteljesebb a szennyezés, a kagyló annál gyorsabban záródik be, és annál tovább marad csukva.
Van egy kis remény. Az élővilág képes úgy működni, mint egy hatalmas, csodálatos szűrő, és ha megfelelőek a feltételek, akkor elbánik a szennyeződéssel, vagy legalább annak egy részével. De mi is kell ehhez? Természetes part, lehetőség a meder időszakos elhagyására, és a kavicságy, ami hatalmas felületet biztosít a mikroszkópikus élőlények számára. Ilyen körülmények között megmaradhat egy olyan ökoszisztéma, ami szépen lassan le tudja bontani a szerves anyagok többségét.
Vegyünk egy halat, de ne a boltból, hanem a Dunából. Az egyszerűség kedvéért legyen mondjuk ponty. Ponty ilyen, mint ez itt. Na gyere csak! Az alaposabb vizsgálódás gyógyszerek és különböző kozmetikumok maradványait fogja kimutatni belőle. 46%-ban antidepresszánsok bomlás termékét, 33%-ban az epilepszia elleni szer maradványait, 20%-ban a különböző bőrbetegségek enyhítésére szolgáló hisztamint, míg 2%-ban a magas vérnyomás elleni szer hatóanyagát. Persze, ettől a haltól még nem betegszünk meg, de jobban sem leszünk tőle, hiába van benne ennyi gyógyszer. Na, hozzá tovább!
A gyógyszerkimutatás nehéz feladat. Takács Erzsébet, az MTA Izotóp Kutatóintézetének munkatársa viszont már a lebontásra is tud megoldást.
A gyógyszermaradványok a háztartásokból kerülnek az élővízbe. Az elfogyasztott gyógyszernek egy jelentős százaléka nem szívódik fel a szervezetbe, hanem kiürül, csatornába kerül, a csatornázási művekbe és a szennyvíztisztítás során átmegy a csatornázási műveken, mert a szennyvíztisztító jelenlegi technológiája nem alkalmas arra, hogy lebontsa ezeket a toxikus anyagokat. Nem egyfajta gyógyszermolekula lehet az ivóvízben, rengeteg fájdalomcsillapítót fogyasztunk, a fiatal hölgyek hormont fogyasztanak, különböző fájdalomcsillapítók, gyulladásgátlók, és mindegyikből egy pici belekerül a vízbe, és hogy ezeknek a hatása, amikor összeadódik, hogy annak az mit eredményez, ezt egyelőre nem tudjuk. Egyik fő kutatási témánk jelenleg, hogy ionizáló sugárzással lebontjuk ezeket a molekulákat, teljes mértékben eltávolítjuk a vízből, és a lebontás menetét is nyomon tudjuk ezzel a nagyon érzékeny készülékkel követni.
A háztartásokból bejutó vegyszerek és gyógyszerek, valamint az ipari és mezőgazdasági szennyezésen túl további problémát még ez jelent. A só. Hoppá, ez egy kicsit sok is. Halászlének nélkülözhetetlen kelléke. Az élő vizek viszont köszönjük szépen, nem kérnek belőle.
Az édesvíz is tartalmaz különféle sókat, ásványi anyagokat és persze szerves vegyületeket. Természetes körülmények között a víz nem csupán egy oldat, hanem olyan élő rendszer, melyben az összetevők bizonyos határok közötti változásra képesek. Ha nem vesszük el a lehetőséget, ezek a természetes ökoszisztémák csodálatos, bonyolult, a külső környezetre reagáló rendszerként működnek. És ma már azt is tudjuk, hogy ez a legjobb megoldás arra, hogy a felszíni vizek az ember számára is használhatóak maradjanak. Arról ugyanis nem szabad megfeledkeznünk, hogy a természet mellett az embernek is szüksége van a jó minőségű vízre. A felszíni vizek kevésbé védettek, mint a felszín alatti készletek, így elsősorban öntözésre, illetve az ipar számára előnyös ezek felhasználása.
Országos viszonylatban nincs gond, a vízkivételek lényegesen kisebbek rendelkezésre álló készleteknél. Ugyanakkor a folyóktól távolabbi területeken, a kis vízfolyásokon és az Alföldön a felszín alatti vízkészleteknek a kihasználtsága jelzi, hogy van bőven teendő. A lakosság és az ipar vízigénye tulajdonképpen hosszú távon biztonsággal kielégíthető. A fő kérdés az, hogy mennyi víz jut a mezőgazdaság számára. A recept egyszerű, alkalmazkodás a helyi adottságokhoz, azaz nagy területre kiterjedő öntözést és halastavakat ott érdemes működtetni, ahol van bőven víz, és takarékoskodni kell ott, ahol nincs. A költséges vízátvezetések gazdaságilag alig indokolhatók. De ne feledkezzünk el a takarékosságról sem. Az ipar esetében ez jó részt megoldott, de a lakásokban és a földeken még van bőven mit javítani. Többek között a jelenleg elterjedt illegális vízhasználatok visszaszorításával.
A Duna éppen megszokott medrében folydogál. Fontos része Budapestnek, elválasztja és összeköti a két partot, hátán hordozza a hajókat, értelmet ad szép hídjainknak. De nem kell hozzá sok, hogy megérkezzen az árvíz, és szeretett folyónkra mindjárt más szemmel nézünk. A Duna nincs egyedül azzal a szokásával, hogy időről időre kiárad. A folyók már csak ilyenek itt a kontinentális éghajlaton. A folyószabályozás előtt nagy vízfolyásaink sokkal többet tartózkodtak a medrükön kívül, mint manapság. Ez akkoriban még megszokott és természetes dolog volt. És ezek az árterek sokkal többet adtak a folyók mentén élő embereknek, mint manapság. A sekély vízben hagyományos halászati módszereket alkalmaztak, elterjedt volt a foggazdálkodás, gyümölcsösök és legelők jelentettek további haszonvételt. Ebben a rendszerben lassabban vonultak le, és így szelidebbek voltak az árvizek, és hasznosíthatóvá vált a napjainkban károkat okozó vízmennyiség. Napjaink egyik nagy kérdése, hogy visszahozható-e legalább részben ez a vizeket megtartó rendszer.
Íme a terület, amelyet évszázadokon keresztül elárasztott a víz. És íme az a terület, amelyet a folyók szabályozása után sikerült visszahódítani a víztől. A beavatkozásokra gazdasági, pontosabban mezőgazdasági okok miatt volt szükség, de a térnyerés csak időleges. A folyók újra meg újra bebizonyítják, hogy tartogatnak még meglepetéseket.
Manapság az emberek élete ugyanúgy a vizek áradásának ritmusához igazodik, igaz, kicsit másként. Az árvíz amiatt vált természetes eseményből természeti csapássá, hogy gátak közé szorítottuk a folyókat, és nagy értéket halmoztunk fel a közelükben. Így gyorsabban érkezik az árhullám, és ha szerencsétlenül alakulnak a körülmények, akkor mindent visz.
Heves csapadékból, fölmelegedés hozta hirtelen hóolvadásból, vagy a kettő összeeséséből nagyon heves árhullámok keletkezhetnek vízfolyásainkon. Az, hogy ennek milyen lesz az effektív hevessége, attól függ, hogy a lejtőviszonyok milyenek, milyen a növényzetfedettség és milyenek a beszivárgási viszonyok.
Az elöntések számítógépes modellezésének eredményei nagy segítséget nyújtanak a védekezés megtervezésében. A maximális elöntés mértékének modellezése is jelentősen növeli a védekezés hatékonyságát és tervezhetőségét.
különösen koncentrált csapadékból úgynevezett villámárhullámok keletkeznek a vízfolyások felső részén. Ez aztán általában lapul lejjebb. Ahol nincsenek védtöltések, ott nyílt áttérről beszélünk, és egyfajta elfogadott elöntések vannak. A védtöltéses szakaszon ezt megpróbáljuk megakadályozni, de ott pedig a töltések elégtelen állékonyságából keletkező szakadások és az azon keresztüli hirtelen frontszerű elöntések jellemzőek.
Ami a vízviszonyokat illeti, Magyarország a szélsőségek hazája. Jobb években csak 150 ezer hektáron kell védekezni a belvíz ellen, máskor akár ez a duplája lehet. Ezt tetézik még az árvizek, amelyekből egy-egy esős évben több is kijuthat, ezreket kényszerítve védekezésre, vagy otthonaik elhagyására.
Az alkalmazkodó földhasználat a vízkár okozta jelenségek enyhítésének az egyik lehetséges, talán legkevésbé költséges megoldása. A másik megoldást a területi vízgazdálkodás mesterségesen kialakított vízgazdálkodási rendszerei jelentik, a belvízelvezető rendszerek, az öntözővizet szétosztó, szállító, mesterséges csatornahálózat. A területi vízgazdálkodás problémáinak a megoldási kulcsa az, hogy a föld és a víz használatát együtt kezeljék, harmonikus használatát, az árvizek, belvizek és az aszály együtt legyenek kezelve, és a tervezés során a gazdálkodók érdekei markánsan megjelenjenek. Egy ilyen integrált vízgazdálkodási stratégia kidolgozása az alapvető feladat, és a legsürgősebb feladat ennek a módszertani kidolgozása.
Az integrált vízgazdálkodás egy olyan rendszer, amely a víz, a terület és a kapcsolódó készletek összehangolt fejlesztését és gazdálkodását teszi lehetővé, annak érdekében, hogy maximalizálja az ebből származó gazdasági és társadalmi jólétet, anélkül, hogy a létfontosságú ökoszisztémák fenntarthatósága megsérülne.
És amint véget ér a belvíz és árvíz elleni forintmilliárdokat felemésztő védekezés, szinte minden átmenet nélkül beköszönt az asszály. Miközben Magyarországon mindenki elmondhatja magáról, hogy a vízen jár, a szó legszorosabb értelmében. Persze hiába van a felszín alatt mindenhol víz, ez önmagában még nem ment meg minket az asszálytól.
Az asszály nem rendkívüli jelenség az országunkban. Az ország területének körülbelül 90%-án bárhol előfordulhat, de különösen az Alföldön, ahol minden 10 évből körülbelül 4 aszályos év van, és minden 10-12. Év rendkívül súlyosan aszályos lehet. Az aszálykárok enyhítésére az egyik megoldás lehet az alkalmazkodó földhasználat, a másik, a leghatásosabb az öntözés. Mégis mindössze a termőterületeknek 1-2%-át öntözik.
Az aszály által okozott károk már elérhetik a 100 milliárd forintot évente. A következő évtizedekben a számítások szerint még szélsőségesebbé válik a csapadék időbeli eloszlása. Ezért újra kell gondolni a védekezési stratégiát, és közös megoldást kell találni az aszályra, a belvízre és az árvízre.
Ennek a gondolatmenetnek egy természetes megoldási módja az úgynevezett tározás, mégpedig az alacsony ártéri tározás, például a Tiszavölgyben, amely Európa legnagyobb árvédelmi rendszere. Körülbelül 2 milliárd köbméter tározótér adódik, ahol töltések építése nélkül lehetne vizet tározni, és ezáltal a rekordméretű árhullámok nagyságát 1,5-2 méterre lehetne csökkenteni. Ez az árvízi kockázatot körülbelül tizedére csökkenteni. Ugyanakkor azok a területek, amelyek számításba jöhetnek a vizsgálataink szerint, kivétel nélkül belvizes területek, mielőtt bármilyen tolvonást tennének a mérnökök a tározók tervezésének az irányában, mindenképpen a terület használatot kellene újra gondolni, mégpedig elsősorban a támogatási rendszert kellene megváltoztatni, az agrár ökológiai adottságok mérlegelése alapján egy olyan támogatási rendszert kellene megvalósítani, amely nem preferálja ezeken a területeken az intenzív mezőgazdálkodást. Tehát a gazdálkodó számára számításba jöhetnének olyan haszonvételek, amelyek az intenzív mezőgazdálkodástól eltérőek, például energiaerdők, nádgazdálkodás és egyebek, vagy vizes élőhelyek, turisztika, amely haszonvételek biztosítanák a támogatással együtt ugyanazt a bevételt, vagy nagyobbat adott esetben, mint amit el tud érni intenzív mezőgazdálkodás révén.
A Jeges-Duna Budapestnél első ránézésre nem a legvonzóbb turisztikai célpont. A Margit híd budai hídfőjétől pár száz méterre egy gőzölgő patak vize folyik a jégtáblák közé. De vajon honnan jön ez a meleg víz? Akár tojást is lehetne főzni benne. A 19. század közepén az itt élők nem is hagyták ki ezt a lehetőséget. Ma már a 17-es villamos jár a hajdani források helyétől pár méterre, a forró víznek pedig nyoma sincs a felszínen. Persze a nyomára lehet bukkanni, és sok mindent meg lehet tudni róla. Így tesz Erős Anita hidrogeológus is, az ELTE általános és alkalmazott földtani tanszékének kutatója. Az 1890-es években épült, török stílusú, népgőzfürdő romos épületén átvezet az út egy mesterséges táróhoz. Ennek végén rejtőzik Budapest egyik legnagyobb csodája. De a mélybe vezető út nem volt mindig ilyen egyszerű. A Malomtó vizét emberemlékezet óta használták. A Lukács-fürdő építésekor csővezetéket alakítottak ki a tó és a medencék között. A Molnár János barlang víz alatti járatairól már az 1800-as évek közepén tudtak. Ezek részletesebb feltárásához viszont várni kellett a könnyű búvár technika megjelenéséig. Az 1980-as években már 483 méternyi járatrendszer volt ismert. A Lukács fürdőbe vezető csövek karbantartásakor és áthelyezésekor egy hasadék megbontása nem várt eredményeket hozott. Hatalmas termeket fedezett fel a barlangi búvárok lelkes és kitartó csapata. A vízzel teljesen kitöltött járatok feltárása rendkívül nehéz feladat volt. A kilélegzett buborékok is képesek annyira felkavarni az oldási maradékokból álló finom szemcsés üledéket, hogy másodpercek alatt gyakorlatilag nullára csökkenhet a látótávolság. Az embert próbáló körülmények ellenére, vagy éppen azok által inspirálva, napjainkban is folytatódik a világviszonylatban is egyedülálló barlangrendszer feltárása.
A Rózsadomb alatt a Molnár János barlangban vagyunk, és ezt a termet Kessler Hubertről, egy magyar karszt kutatóról, barlangkutatóról nevezték el. A barlangok nagy része azonban ma már szárazon található egység kiemelkedésének köszönhetően. Egyedül a Molnár János barlang az, amely jelenleg is a karsztvíz szintjében található. És ahhoz, hogy megértsük, hogy ezek a barlangok hogyan keletkeztek, legjobb helyen vagyunk itt a Molnár János barlangban, mert az itt zajló folyamatok tanulmányozásával megérthetjük a rózsadombi barlangok keletkezését, sajátos morfológiájuknak a kialakulását, illetve sajátos ásványaiknak a kialakulását. Ezért az ELTE kutatócsoportja végez itt méréseket, vízmintákat, üledékmintákat gyűjtünk a barlang különböző pontjaiból, és mivel a barlang nagy része víz alatt található, ezért a búvárok nagyon nagy segítségünkre vannak, hiszen ezekről a pontokról csak is ők tudnak nekünk vízmintákat, üledékmintákat hozni. Ezzel a műszerrel, illetve az elektródákkal a víz hőmérsékletét, pH-ját, illetve vezetőképességét mérjük. Vízmintavételkor ezeket a helyszíni paramétereket mindig rögzítjük, a víz oldott anyag tartalmára pedig a vezetőképességből következtetünk. A vízmintákat és az üledékmintákat laboratóriumban vizsgáljuk. Az üledékminták esetében arra vagyunk kíváncsiak, hogy van-e bennük karbonát, mert ahol nem találunk az üledékmintákban karbonátot, ott arra tudunk következtetni, hogy ott jelenleg is képződik a barlang, zajlik az oldódás folyamata.
A Molnár János barlangot kitöltő víz ásványvíz minőségű, akár palackozni is lehetne. ugyanakkor folyamatos veszélynek van kitéve a fölötte levő beépített területek miatt. Budapest az egyetlen főváros a világon, amely kiterjedt barlangokat, hőforrásokat és vízzel kitöltött járatrendszereket tudhat maga alatt. A budai termálkarszt a kiemelt karbonátos hegység és az üledékes medence határán található, így a különböző eredetű vizek megcsapolódási területeként szolgál. A vizek keveredésének köszönhetően jellegzetes oldásos formakincs és ritka ásványkiválások jellemzik az üregeket. Budapest igazi fürdőváros. 1937-ben itt került megrendezésre az első nemzetközi balneológiai konferencia. A fürdők építése évszázadokon keresztül a gyógyulást, az egészség megőrzését szolgálta. A patinás gellért fürdő kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos és szulfátos-kloridos hévizét is érdemes alaposabban megvizsgálni. A vizet egyébként elsősorban mozgásszervi betegségekre ajánlják. Sokan hisznek benne, hogy jó az öregedés ellen. Ha újjászületni nem is lehet tőle, de aki eleget mozog benne, biztosan letagadhat pár évet. Fóris István, Deák József és Kármán Krisztina ered a vízben található izotópok nyomába.
Az emberek kora alatt, születésük óta eltelt időt értük. Felszín alatti vizeknél is ugyanez a helyzet, de ott a születés pillanata az az idő, amikor a csapadékvíz beszivárog a föld alá, és bekerül a föld alatti nagy regionális áramlási rendszerbe. Ennek a rendszernek az áramlása során fokozatosan idősödik a víz, ezért ha néhány ponton megmérjük a víz korát, ebből következtetni tudunk a rendszerben a víz áramlási sebességére, és számítani tudjuk a beszivárgás mértékét, illetve tudjuk számolni a kitermelhető felszín alatti vízkészletet. A vízkor klasszikus módszere a radiokarbon vagy C14 módszer, azonos a régészetben használt mumiák kormeghatározására is használt módszerrel. A vízben lévő C14-et mérjük. Első lépésként itt a helyszínen lugot és báriumkloridot hozzáadva báriumkarbonátként kicsapjuk a vízben lévő összes szabad és kötött széndioxidot, és a laboratóriumban ebben a báriumkarbonátban mérjük a C14 koncentrációt, illetve a stabil szénizotóp arányt.
A Gellért fürdő alatt induló közmű alagút mentén találhatóak a fürdőt ellátó kutak. Innen is meghatározott rendszerességgel jutnak vízminták az MTA Geokémiai Kutatóintézetébe. Az izotópos vizsgálatok persze sok más, vizeinkkel kapcsolatos kérdésre is választ adnak.
Más területeken is alkalmazzuk a kutatásainkat, nem csak a budapesti hévízrendszernél természetesen. Ez az ábra például a Duna-Tisza-közi áramlási rendszernek egy nyugat-kelet irányú szelvényét mutatja, ahol is a beszivárgási terület ez a Duna-Tisza-közi hátságon történik, majd a beszivárgó víz az a megcsapolási területek felé egyszer a Tisza, máskor pedig a Duna felé áramlik a felszín alatt, és nagyon jól lehet látni, hogy ahogy a víz áramlik, egyre idősebb. Kezdetben csak néhány ezer év, majd a végén a Tisza környékén már 30 ezer évet is meghaladja ez a kor. Itt is a radiokarbon kormeghatározás mellett más izotópokat is, hidrogén, oxigén, stabilizotópos összetételt is mérünk, mert azzal ellenőrizzük, hogy a radiokarbon kor mennyire megbízható. Mi az alapja, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni stabilizotópokkal? Például a víznek az oxigénizotópos összetételét a delta O18 érték jellemzi. Az utóbbi 10 000 évben hullott és beszivárgott csapadéknak a delta O18 értéke nagyon szűk tartományban mozog. Még látjuk, hogy a 10 000 évnél idősebb vízé sokkal negatívabb, nagyon jó elkülöníthető a kettő, és hogyha mi azt kapjuk radiokarbon korra, hogy 30 000 év, akkor illik a delta O18 értéknek is megfelelőnek lenni. Ha nem az, akkor tudjuk, hogy vagy a modell nem jó, vagy pedig a vizek keveredtek.
a vizek sem képesek arra, hogy titokban tartsák életkorukat. Jobb is, ha tisztában vagyunk ezzel, mert az a csapadék, ami az utóbbi években szivárgott be a felszín alá, könnyen össze is szedhette az utóbbi évek szennyeződéseit. Ez a nitrát esetében a legszembetűnőbb.
Minél régebben került egy vízmolekula a felszín alá, annál kisebb az esélye annak, hogy szennyező anyagokkal találkozott. Eddig tiszta, nem? 100 pohár csapvízből 95 származik a felszín alatti vizekből. Nem csoda, hiszen nagyon kevés olyan felszíni vízfolyás van ma Magyarországon, amelyikből biztonságosan lehetne inni.
Alapvetően háromfajta szennyeződés típus van, amelyik a felszín alatti vizeket veszélyeztetheti. Az egyik a pontszerű, a másik a foltszerű, a harmadik pedig a területi, amit mi úgy hívunk, hogy diffúz szennyeződés. A pontszerűek közül legismertebb a hulladéklerakó, legyen az legális vagy illegális. Ebben a háztartásokban, az ipari üzemekben felhalmozódott különböző vegyszerek, azok, amelyek bejuthatnak a felszínalatti vízbe. A foltszerűekre legjobb példa szinte valamennyi településünk, ahol a csatornázatlanság miatt ugye elszennyezték a saját talajvízüket, és a diffúz szennyezésre pedig a mezőgazdaság ad példát, ahol a tápanyagok, a nitrát, illetve a növényvédőszerek, peszticidek azok, amelyek bejuthatnak a felszín alatti vízbe. Na most ezek természetesen ott okozzák a legnagyobb problémát, ahol működő vízbázisok vannak. Éppen ezért ezeket a vízbázisokat valamilyen módon meg kell védeni ezektől a szennyeződésektől.
Budapest és a környező települések ivóvízét a Dunából nyerjük. Persze nem közvetlenül a folyóvizét isszuk. Az ezzel kapcsolatos mondást mindenki ismeri, hanem azt a vizet, ami a legdrágább csúcs technológiát is maga mögé utasító, természetes szűrőrendszeren keresztül áramlik. Ezt és persze az ország több ivóvízbázisából származó mintákat vizsgálja Szőcs Teodóra, a MÁFI kutatója.
A parti szűrés úgy működik, hogy a Duna kavicságyán keresztül szivárog a Dunavize, és ez gyakorlatilag egy lassú, természetes tisztulással kerül a kutakba. Ehhez természetesen egy kisebb mértékű háttérvíz is hozzá keveredik. Ennek a keveredésnek az arányát tudjuk megállapítani a különböző vízminták elemzésével. Ez egy nagyon lassú, természetes szűrési és tisztulási folyamat, egyrészt egy biológiai, másrészt egy fizikai, illetve egy kémiai szűrésről és tisztulásról van szó.
A Dunától pár méterre vett mintákat a Magyar Állami Földtani Intézetben, hazánk legrégebben működő tudományos kutatóintézetében elemzik. A Lechner Ödön által tervezett szecessziós épület földszintje az intézmény egyik legkorszerűbb laboratóriumának ad helyet.
A vízminta nyomelem tartalmát ebben a laboratóriumban egy úgynevezett induktív csatolású plazmatömegspektrométerrel határozzuk meg. A parti szűrésű vizekben természetesen ezek a nyomelemek nagyon kis koncentrációban vannak jelen. Ezzel szemben az ország egyes területein, elsősorban a délalföldi régióban nagy problémát jelent a felszín alatti vizek természetes eredetű szennyeződése.
475 településen több mint 1,5 millió embert érint a vezetékes ivóvíz arzén szennyezettsége Magyarországon. A legtöbb helyen az arzén jelenlegi mennyisége ötszöröse az EU által megengedett határértéknek.
Ezen a kalibrációs görbén az arzén szerves és szervetlen formáit láthatjuk, két szerves és két szervetlen formáját. Azért nagyon fontos megkülönböztetni ezeket a spécieseket, mert nagyon eltérő az egyes formák toxicitása, mobilizációja, illetve nem lényegtelen az arzénmentesítési technológiák alkalmazásánál sem.
Szerencsére nem csak arzént adhatnak a nagy mélységben lévő kőzetek a víznek. Az esetek többségében kedvező hatású ásványi anyagokat vesz át a víz a kőzetektől. Ja, és még valami. A kőzetek hőenergiáját.
A vízben rejlő mozgási energiát már régóta ismeri és használja az ember. A Duna felhévízi szakaszán, például a Malomtónál, már a 13. században malmok működtek. A víz azonban nem csak a felszínen, hanem a föld alatt is rengeteg energiát rejt magában. Példának okáért hőt. Magyarországon 100 méterenként 5-7 fokkal nő a hőmérséklet. Az úgynevezett geotermikus gradiens másfél-kétszerese az átlagosnak. Ez az elsősorban fűtésre és használati melegvíz előállításra alkalmas geotermikus energia sokak szerint korlátlanul rendelkezésre áll. Az állítás magára az energiára tulajdonképpen igaz, de az energiát közvetítő vízre már egyáltalán nem. A geotermikus energia fenntartható hasznosításának lehetőségeit kutatja Szanyi János, a Szegedi Tudományegyetem ásványtani geokémiai és kőzettani tanszékének munkatársa.
A termálvíz termelése során nyomáscsökkenést okozunk a rétegben, ami a vízszint csökkenéséhez vezet, és egy idő után ez a vízszint csökkenés olyan mértékű, hogy a termelés az adott szinten már nem fenntartható. A másik ok, a kivett termálvíz mindenféle sókat és egyéb szerves anyagokat tartalmaz. Ezek olykor nem nagy mennyiségűek, de általában elmondható, hogy a 4-5 gram per liter értéket megközelítik. Ez viszont a felszínen egy komoly károsodást tud okozni. Tehát ha környezetbarát módon akarjuk a geotermikus energiát használni, akkor ezeket a vizeket vissza kell sajtolni.
A visszasajtolás legnagyobb problémája a mélyben lévő rétegek eltömődése. A JEDLIK pályázat keretében Szanyi János és munkatársa a felszín alattival azonos körülményeket teremtve modellezi a jelenséget.
Vizsgálatainkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan változott az elmúlt évekhez képest a vízszint, ezért különböző műszereket telepítettünk, elsősorban nyomás és hőmérsékletmérőt. Ebben a kútban jelenleg is benne van egy műszer, ami a nyomást, hőmérsékletet regisztrálja 1600 méteres mélységben, ahol most körülbelül olyan 100-105 fok van. Ezekből az adatokból, amit előzetesen ki tudunk olvasni, az, hogy jelenleg olyan körülbelül mínusz 32 méterrel van mélyebben a nyugalmi vízszint a létesítéskori adatokhoz képest, azaz a mi megállapításunk szerint itt már egy túlhasználata van a vízkészleteknek, mi olyan 20 méter körüli vízszint csökkenést gondolunk annak, amit a természet még tolerálni képes, és kevésbé van hatása akár a magasabb vízadókra is. Úgyhogy mi ezen a helyszínen és Szentes térségében általában javasoljuk, hogy a visszasajtolást azt minél előbb kezdjék meg.
Pedig a víz kincs. Akár a csapból folyik, akár palacba zárták. Ha másból nem, ezt abból is tudhatjuk, hogy hajlandóak vagyunk érte fizetni. Tudják, ki ez a víz? Ha megveszem ezt a flaska vizet, azt gondolom, hogy az enyém. Nagyon meglepődnék, hogyha váratlanul jönne valaki és kivenné a kezemből. Pedig valójában ez történik. A víz nem a miénk, csak átáramlik rajtunk. A vizet nem birtokoljuk, csak béreljük. Persze fizetni, fizetünk érte, méghozzá nem is keveset. Tudták, hogy Budapesten egymást érik a források, és hogy naponta 200 millió köbméter folyik le a Dunán? És azt is tudták, hogy mindezek ellenére fővárosunkban az egyik legmagasabb a vízdíj. Többet fizetünk, mint New Yorkban, Tokióban, vagy akár a nevadai sivatagban? Ugye jó lenne tudni, hogy miért.
A vízdíj fedezi a csatorna, a csővezeték, a karbantartás, a készenlét, a minőségellenőrzés és a kiszállás árát is. Fura paradoxon, hogy a más országokhoz képest is magas hazai vízdíjak ellenére a szakemberek szerint a vízszolgáltató infrastruktúra állapotának fenntartására, javítására a kelletténél kevesebbet költenek. Pedig az a víz, ami bekerül a rendszerbe, olyan jó minőségű, hogy felveszi a versenyt több külföldi, nálunk is forgalmazott ásványvízzel.
A mai hazai és Európai Uniós szabályozás szerint azokat a vizeket nevezzük ásványvizeknek, amelyek védett felszín alatti vízadókból származnak, eredendően szennyeződésmentesek, a minőségüket időben állandóan tartják, és nagyon fontos szempont, hogy a vízadó helyen palackozzák az ásványvizeket. Kezelésben nem részesülhetnek, és idegen anyagot sem tartalmaznak, kivéve, hogyha széndioxiddal dúsítják őket. Magyarország különleges helyzetben van az ásványvízkészleteket illetően, hiszen a felszín alatti víz és a kőzet kölcsönhatásának több ezer éves, több millió éves kontaktusának eredményeképpen igen nagy ásványi anyagtartalmúak az ásványvízkészleteink. Ma Magyarországon körülbelül 200 regisztrált ásványvíz és 200 regisztrált gyógyvíz található.
3 évtizeddel ezelőtt Magyarországon összesen 45 000 palack ásványvíz fogyott. Annak tekintélyes része receptre felírt gyógyvíz volt. Ehhez képest manapság az egy főre jutó fogyasztás eléri a 120 liter per éves mennyiséget. Egész családok álltak át az ásványvízre, és fordítottak hátat annak a csapvíznek, ami sokkal ellenőrzöttebb körülmények között kerül a vezetékbe, mint az ásványvíz.
A 2000-ben megjelent vízkeret irányelv az EU vízpolitikájának tekinthető, és egységes kereteket biztosít a vízgazdálkodási problémák megoldásában. A vízkeret irányelv előtérbe helyezi az ökológiai szempontokat, de figyelembe kell venni a gazdasági hatékonyságot és azt is, hogy a használó fizesse a költségeket. Fő célja az, hogy javítsa a vizek állapotát és szabályozza a vizek állapotát befolyásoló emberi tevékenységeket. Külföldi kitettségünk miatt igen fontos, hogy Duna szinten egységes tervezési elveket alkalmazunk, és noha ez még nem működik tökéletesen, de egyeztetni kell a szomszédos országokkal is.
Érdekes, azt, amit az EU most képvisel, mintha mi is tudtuk volna korábban. Csak hogy annyi minden mással kellett foglalkozni, hogy elfelejtettük.
A természetvédelem a kezdeti ponttól, amikor a szép tájat akarta védeni, eljutott a működő táj védelméig, és ennek a működésnek alapkérdése a víz. Hogyha ennek a tájnak megváltoztatjuk a vízháztartását, nem hagyjuk, hogy a víz leszivárogjon, hanem mint ellenséget elvezetjük a természeti tájból, akkor bizony ez a hiány az ott lévő természeti rendszerek pusztulását, de legalábbis súlyos károsodását jelenti.
Lássuk csak. Szerintem ennek a lónak annyi. Nézzük most, itt mi a helyzet. Aha. Kemény játszma lesz. És aki elvesztegeti a tartalékait, az hosszú távon egész biztos, hogy bajba kerül.
Az elmúlt 20 éve Magyarországon az a jellemző, hogy a jogszabályok és a törvények szinte évenként változtak, sokszor követhetetlen módon, hogy az intézményi rendszer, a központi irányítás és a területi szervezetek működtetése, a vízügyi igazgatóság és a környezetvédelmi felügyelőségek működtetése szintén évenként változott. Ez azt jelenti sajnálatos módon, hogy a rendszerből hiányzik a stabilitás, a kiszámíthatóság, a fenntartható vízgazdálkodás megvalósítása alapvetően ebben az irányban igényel elmozdulást.
Az információ tengerbe akár bele is lehet fulladni, de ha a tudomány eredményeit szépen egymás mellé rakosgatjuk, talán megyünk vele valamire. Én már tudom, hogy a geotermikus energia csak akkor fenntartható, ha teszünk érte. Tudom, hogyan lehet megmérni a víz születése óta eltelt időt. Tudom, hogy a talpunk alatti víz hogyan képes megváltoztatni a kőzeteket. Tudom, hogy hosszú távon jobban járunk, ha az árvíz, a belvíz és az asszály problémáit az éppen aktuális károknál messzebbre tekintve komplexen kezeljük. Tudom, hogy az általunk elfogyasztott gyógyszerek egy része az élővizekbe jut. És azt is tudom, hogy már erre is van megoldás. Tudom, hogy a barátunk is lehetne akár a víz, és azt is tudom, hogy nem ő tehet róla, ha az ellenségünké válik. Ugyanis csak teszi a dolgát. Folyik. A felszínen is, és a talpunk alatt is. Így én most megbízom benne, és rábízom mindazt, amit az elmúlt majd 50 percben megtudtam a vízről. Elviszi mindenhová, hiszen nincs az országnak olyan szeglete, nincs az életnek olyan pillanata, ami ne lenne közvetlen kapcsolatban ezzel a jó sok H2O molekulával.
A Minden Tudás Egyetemek 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.